Nyolc, akkor beköszönök, aztán onnantól kezdve anarchia lesz. Jó?
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hekk és Lángos 153. adása. Köszi, hogy kicsit visszajöttetek Night Cityből és megtiszteltek minket. Én Szenga vagyok, és a stúdióban itt van velem Béla. Hello, Béla!
Sziasztok, Béla vagyok!
Illetve itt van velünk Ninja is. Szia, Ninja!
Hello! És kicsit reméltem, hogy Bélát úgy fogod szólítani, hogy Rocky Béla Boa.
Rocky Béla Boa.
Igen, indokolt lenne. Aki esetleg most felhúzza a szemöldökét, az sajnos csak a Patreon oldalunkra tudjuk elirányítani. Ott megtalálja a feloldását ennek a méltán kiérdemelt névnek.
Kezdjük profizmus is egyébként. Így kell csinálni.
Kezdjük is egy kis heavy stuff-fal így rögtön az elején. Azt
rögtön
gondolom,
egy gyomrossal?
Rögtön egy gyomrossal, igen, hogy maradjunk a szakzsargonnál. Hát azt gondolom, hogy aki security-vel foglalkozik, annak az előző héten volt egy-két megbeszélése, ahol a FireEye cégneve többször is elhangzott. Ugye adott egy cég egy elég nagy múltú és elég nagy nevű security szolgáltatásokat kínáló cég, akiket hát csúnyán meghekkeltek a hét folyamán. Soha nem látott technikáról és szofisztikáltságról beszélnek az ottaniak, és hát ezt ugye már ebből már az elején is lehetett sejteni, hogy itt nem scriptkiddik állnak a háttérben, hanem nagy valószínűséggel egy államilag szponzorált csapat, egy állami szereplő lehet a háttérben, hogy pontosan kicsoda ott a gonosz állami bingonkon tudtak egyet pörgetni, és akinek Oroszország jött ki, az beletrafált, legalábbis erre enged következtetni azt, hogy ugye az FBI végzi a nyomozást ebben az ügyben, aki orosz specialistáit vonta be, úgyhogy valószínűleg itt nem Észak-Koreában.
Vodka nyomokat találtak
a kódok között, úgyhogy jelenleg is zajlik a nyomozás. Mindenki nyilatkozik, hogy
Hogy van az a mondás, hogyha kalapácsod van, akkor minden szögnek tűnik?
Igen, igen, pontosan. És hát ugye mindenki nyilatkozik, hogy soha nem látott összetett támadás, és így tovább, de hogy pontosan ez hogyan zajlott, azt senki nem mondja el, úgyhogy ez marad a háttérben. És amit tudunk, az az, hogy ennek a cégnek ellopták az úgynevezett Red Team toolkitjét, ami hát sok mindent tartalmaz, saját malvereket, eszköztárat, amivel jellemzően hát ugye a Red Team, Blue Team exercise-okat bonyolítanak le. A FireEye szerint amúgy nincs benne zero day az ellopottak között, szóval ilyen nem volt náluk, de hát azért elég sok olyan cucc van, amivel a klienseik rendszereit tesztelgetik. Úgyhogy ez elég problémás, tekintve, hogy azért ez egy elég komoly toolkitet takar, és hát nyilván azok a cégek, akiknek ügyfele a FireEye, azoknak volt egy-két álmatlan éjszakájuk, hogy vajon akkor róluk milyen adatok kerülhettek ki adott esetbe. Úgyhogy az elmúlt napok tényleg arról szólt, hogy a FireEye által küldött IOC-ket próbálta mindenki szépen implementálni, és imádkozni, hogy nem lesz felnyomva az ő cége egy-két napon belül. És most megy a találgatás, hogy vajon ez a toolkit, vagy hát ez a sok minden, amit beszereztek a FireEye-tól, a feltételezetten orosz támadók vajon mikor fogják élesen bevetni. Eddig erről még nem igazán történtek jelentések. Mi mindannyian, akik legalábbis az én cégem egy jó kis karácsony esti atakra számítunk. Nem tudom, ti mit gondoltok erről?
Nem tudom, ez egy nagyon érdekes történet. Ugyebár a csatornán is beszéltük még hadnaggyal is, hogy ugyebár annyira valószínűtlennek tűnik, hogy tényleg csak túlokat vittek el, most így már a FireEye-ek csinálnak penetrációs teszteket is, meg mindenféle ilyen dolgot, hogy a riportjaik esetleg, amit ügyfeleknek csináltak, amikben benne vannak az ügyfeleiknek a sérülékenységei, hogy ezek közül semmi nem jutott ki. A másik dolog, ami nagyon érdekes, hogy tényleg nem tudunk semmit arról, hogy azon kívül, hogy hogyan mentek be, hogy iszonyatosan szofisztikált és fantasztikus űrtechnológiával mentek be hozzá, és erre dobták fel egyébként kollégák a kérdést, hogy akkor kaphatnánk egy Mitre Matrix izét leképezést, hogy akkor mik voltak azok a dolgok, amikkel bementek, csak hogy tehát így tudjuk, hogy kávé mi van. Aki nem tudná, a Mitre Matrixban pontosan le vannak írva a szakma által ismert technikák, amiket szoktak alkalmazni, és itt fel lehet gyakorlatilag egy támadónak a teljes TTP-jét, a technik, procedure-t felrajzolni, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, milyen útvonalon szoktak dolgozni. És mivel pontosan. És ezt így simán fel lehetne rajzolni, tehát számtalan APT-nek ismerjük a TTP leképezését a Mitre Attack Matrixban, de ebbe így nem rakták bele a FireEye-ék. Egyébként tényleg, tehát a FireEye egyébként tényleg egy nagyon jó cég, tehát az egyik legjobb, jó pár évvel ezelőtt az egyik legjobb ilyen sandboxing környezetet dobták a piacra, és ezzel váltak nagyok, hogy olyan antivírus elemző sandboxot adtak el, aminek nagyon jó volt a felismerő aránya. Tehát nagyon gyakorlatilag azt mondták, hogy APT támadásokat is képes felismerni az ő rendszerük. Borzasztó drága, de community-be is dolgoztak egyébként. Nekik van a Windows-ra feltelepíthető malware analízis gépük, a Flare, nekik van az attack boxuk, a Windows alapú pentester disztribúció, ami gyakorlatilag egy PowerShell scriptet lefuttatsz, és egy ilyen, nem tudom, egy fél nap alatt lehúz neked 50 gigányi applikációt, meg mindent, és feltelepíti a Windows-os VirtualBox-ra, illetve virtuális gépre, és kapsz egy ilyen támadó gépet belőle. Annak mi a neve? Az a Commando VM. Commando VM, azt hiszem. Tehát
Commander
azért Ken. Commando, igen.
Igen, ugye? Tehát azért a FireEye-nak nagyon sok public és király dolgai is vannak. Hát sajnos ez így volt, de szerintem teljesen irreális, hogy ne kerültek volna ki valamilyen szinten ügyfél adataik, ha más nem riportok formájában.
Igen.
Azt elhiszem, hogy nem kerültek ki zero day-ek, mert nem kifejezetten ez volt az ő bizniszük így elsősorban. Tehát ez nem az ő oldaluk volt, ők penteszteltek, illetve ilyen dolgokkal foglalkoztak. Olyan, hát a fene se tudja. De a másik, amit még nyilatkoztak, hogy ugyebár a túljaiknak a többsége publik volt már, illetve részben az előbb említett VM-ekben, amiket az előbb említettem, azokban állítólag már megtalálhatóak. Tehát azok benne voltak eddig is, csak ugyebár ezt még egyszer ellopták, nem tudom, külön.
Hát meg ennek azért az is egy, szóval ennek az egész ügynek számomra az is egy érdekes üzenete, hogy ugye adott egy cég, ami egy nagyon jó nevű cég, aki abból él, hogy security-t szolgáltat. Ez a fő profilja, ez a mindene, és hát egy ilyen céget is felnyomnak, akkor ugye mire számíthat az a cég, ahol egy 10 fős brigád próbálja megvédeni a teljes infrastruktúrát. Szóval számomra ez is azt igazolja be, ugye, hogy nincs 100% biztonság, és igazából eltökéltség, büdzsé, szakértelem kérdése csak az, hogy valahol bejussál, és valakit meghekkeljön.
Hát ugyanakkor ott van egyébként a... Ja, mondjad, Ninja.
Ezt az is lehet, hogy az a rettenetesen szofisztikált támadásra az mondjuk az volt, hogy a Red Team pendrive-ot valaki elcsente az asztalról, vagy benne felejtették egy gépben, és utána már nem volt ott, vagy kiesett az autóba beszállva az ember zsebéből, vagy valami hasonló, vagy egy táskát loptak el, amivel benne volt egy laptop, amire föl volt telepítve, nem tudom.
Nem, a másik, ami nekem még eszembe jutott, az az, hogy ott van, hogy szokták mondani, ez a cipész cipője, vagy...
Igen,
mindig Lukas. Igen.
Mindig Lukas, tehát igen.
Igen,
tehát
lehet, hogy ezért nem beszélt, hogy ez az óriási szofisztikált támadás, az lehet, hogy tényleg ennyi, hogy valaki besétált a céghez, kihúzott egy USB kulcsot, és utána kisétált.
Igen, én nagyon kíváncsi, remélem egyszer meg fogjuk tudni, tehát remélem egyszer fel fogják rajzolni, hogy körülbelül mi történt. Még relatíve friss a hír ahhoz képest, majd ezért követni kell, hogy mi történt. Én bízok benne, hogy ennek nagyobb a lángja, mint a füstje, hogy mégsem loptak el olyan kardinális dolgokat, mint hogyha mondjuk egy, nem tudom, mint amik például volt az NSA leak, meg a nem tudom milyen igen. helyekről hoztak el tényleg kiberfegyvereket, zero day-eket, stb., amiből utána például lett a WannaCry és a haverjaik. Úgyhogy ott azért sokkal nagyobb dolgokat loptak. A FireEye az nem volt egy annyira kritikus cég. Nagyon nagy játékos a piacon, de én elhiszem, hogy nem feltétlenül ebben utaztak. Mondjuk az mennyire király lenne egyébként, én azt várom, ugyebár tudjuk, hogy vannak azok a cégek, akik exploitokat vesznek és adnak el államoknak. Hogy mi lenne, hogyha egy olyan céghez jutnának be egyszer, mondjuk, és tőlük lopnák el a repozitoriukat, ahol azokat az exploitokat tárolják, amiket továbbadnak elképzelhetetlenül sok pénzért államoknak. És mondjuk ezt az egészet így ellopnák cakkon pakcuzámen. És kikerülne, és akkor látnánk azt, hogy jaj, ennél, mert ugyebár amikor kikerülnek ezek a túlok, akkor hogy mivel már elkezdjük őket ismerni, és az exploitokat, akkor tudunk rá filtereket csinálni. És akkor így kiderülnek, hogy jé, ott is ott vannak, mi is megtaláltuk ezt a túlt mondjuk ezeken a gépeken, és ez egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet lehet nagyon gyorsan. Tehát én ezt várom, hogy mikor fognak egyszer bemenni egy ilyen céghez, aki konkrétan exploitokat árul. Mert nem kizárható a dolog. Ugyebár mindig láttuk, hogy valakihez bementek. A Hacking Team-es történet jó pár évvel ezelőtt az hasonló volt, de azért mégsem ilyen, hogy egy exploitos céghez mennek be, akik konkrétan exploitoknak a kereskedésével foglalkoznak.
Amikor,
de ja, nagyon érdekes.
Amikor említetted, hogy, vagy Szenka kérdezted, hogy mire számítunk, vagy mire gondolunk, mi lesz most a következő, én arra gondoltam, hogy kicsit olyan lesz ez, mint amikor ellopnak egy, mondjuk egy autót, és hát nyilván nem kezdenek el vele egyből az autópályán, meg mindenhol mászkálni, hanem pihentetik egy garázsban elég sokáig, vagy esetleg szétszedik, és megnézik, mit lehet belőle csinálni. Tehát én arra tippelek, hogy vagy az lesz most, hogy ez most egy darabig ez el fog ülni, és majd később kezdik el használni, vagy pedig már elemzik a kódokat, és alakítják át, tehát kiveszik belőle azt, amit fel tudnak használni, és beleteszik a saját toolba, tehát implementálják gyakorlatilag a tudást, meg a know-how-t, ami esetleg nekik nem volt meg, a saját túljukba. Ezáltal ugye bekövetkezik az is, hogy nem lesz egyértelműen felismerhető az IOC-k alapján, mit tudom én, minden MD5 summák, meg SHA hash-ek alapján az eszköz, de mégis működni fog, és azt fogja csinálni, amit kell. Úgyhogy én erre tippelek, hogy itt lesz egy polimorfizmus benne, átalakulnak ezek a túlok valamennyire, és úgy lesz elkezdve használva, de semmiképp se ilyen nagyon hamar. Tehát azért az gyanús, tehát nem is azt mondom gyanús, hanem inkább az ilyen amatőr dolog lenne, hogy ellopok valamit, és akkor egy hét múlva már használom. Én ezt nem tudom így elképzelni.
Igen, hát a karácsonyt én ugye csak azért mondtam, mert ez egy tipikus ilyen jó időablak erre szenteste, amikor nagyjából kettő analiszt ül bent a cégnél, és áldozza fel magát a többiekért, de igen, én is azt gondolom, hogy nem fognak egy az egybe átvenni dolgokat. De hát pontosan az igazság az, amit azért ti is mondtatok, hogy 100%-ra azért nem tudjuk, hogy mi ment ki.
Nem, és fontos hozzámondani, hogy nem szivárogtak még ki. Tehát hogy a public részletet ellopták, mondták, hogy ellopták, de még nincs meg. Tehát én nem tudjuk, hogy kb. Mi van. Úgyhogy még ezt is várom esetleg, be lehet, hogy ez eltűnt így egy életre a sűjjesztőben, mert ugye a FireEye se adott ki semmi mást azon kívül, hogy új lenyomatokat. Tehát, hogyha keresed a toolt, akkor ezzel az új lenyomattal tudod megtalálni a toolt.
Igen. Na, hogyha ezt már kiveséztük, akkor Béla, mesélj kicsit arról, hogy mennyire nyugodt az élet Night City-ben.
Na, ezt akartam kérdezni, Szenga, hallod? Te honnan tudod, hogy mi az a Night City? Te nem vagy az a nagy gamer.
Hát, annyit...
Van egy gamer ismerősöd? Antenna mesélte?
Igen, vannak gamer barátaim. Hát figyelj, ez a Tretintel feed-en bejött, ez is tudod, úgyhogy...
Tretintel feed-en bejött? Igen, meglepő. Felzárkóztatás, aki nincs benne a témában, a napokban jött ki a Cyberpunk 2077, ami egy játék, amit körülbelül 5-6-7 éve várnak nagyon sokan. Én kevésbé vártam, megmondom őszintén, érdekel engem is, mert nyilván ez egy cyberpunk játék, tehát ilyen jövőben mindenki látta a szárnyas fejvadászt.
Kösz, hogy elszpoilereztem.
Tudom, elszpoilereztem, igen, tudom, egy szemétláda vagyok. Tehát egy ilyen szárnyas fejvadász által megihletett jövőképben vagyunk, és ez egy ilyen szerepjáték, lövöldözni lehet, stb. Stb. És hát a poén benne az az, hogy már nagyon-nagyon sok éve várjuk ezt a dolgot, úgyhogy már nagyon sok ember tűkönült, hogy ezt végre letölthesse. És ami igazából érdekes, és amiért hoztam ezt a dolgot, az az, hogy ezt a játékot a CD Projekt Red adja, illetve ők csinálták, és ő hozzájuk tartozik a GOG platform is, a Good Old Games, ez esetleg ismerős lehet. És amiért érdekes igen. A Good Old Games az az, hogy ott nem csak régi játékokat tudsz venni, amiből az ember azt hinné a nevéből, hogy csak, hanem teljesen friss játékokat is, és hát nyilván a saját játékokat a saját platformjukon is kiadják, de ami az egészben a poén az az, hogy ez az egyetlen olyan platform, amiről én így hirtelen tudok, ahol lehet DRM-mentesen a játékokat venni, illetve csak DRM-mentesen lehet a játékokat venni. Tehát úgy néz ki, hogy letöltesz egy exét, kb., azt te föltelepíted, és játszol a játékkal. Azt az exét, amit letöltötted, odaadhatod anyukádnak, apukádnak, haverodnak, ő is feltelepíti, és ő is tud vele játszani. Tehát ez úgy, mint a régi szép időkben, amikor a floppira rá tudtad tenni a játékot, oda lehet adni másnak is. És nincs benne semmilyen másolásvédelem, semmi nincs benne. És a Cyberpunk 2077 is pontosan ugyanígy jött ki az ő platformjukon, mindenféle védelem nélkül, és hát ezerrel beindult természetesen a kalózkodás. Ezt nem kellett felkrekkelni, tehát itt nem volt krekkelési folyamat, úgy, ahogy van, le lehet tölteni, lehet vele játszani. Tehát nyilván indultak, tehát a kalózkodás ellen azért ők is fellépnek, tehát a megosztást azt ők se szeretnék, csak ugyebár az mellett állnak ki, hogy ezeket a játékokat, mert ugyebár mi a probléma a DRM-mel, az általában vagy az van, hogy egy szerver kell, ami hitelesíti a te változatodat, illetve megengedi azt, hogy te elindítsd a játékot. A Steamnél is ez így van, hogy ahhoz, hogy el tud indítani a játékot, ahhoz kell a Steam kliens, és a Steam-es játékokat, amikor megkrekkelik, akkor egyrészt ki kell belőle krekkelni a Steam-et, ezt a Steam kommunikációt, van általában egy ilyen kamu Steam szerver hozzá, ami elindítja a játékot, itt, illetve ugyebár nem csak ez az egy léjere van a DRM-nek, hanem több léjer is szokott lenni. Nagyon sokszor olyan mélyre be van ásva a DRM a játékba, hogy még a performance-ot is visszaveszi a DRM. Tehát hallottunk olyanról, hogy DRM nélkül sokkal jobban fut a játék, mint DRM-mel benne. Mert ugyebár enkódolás, meg stb. Ilyenek.
Szerintem fordítva.
Hogy érted?
Hát úgy, hogy ha nem működik a DRM, akkor ront a minőségen, hogy ne legyen annyira élvezhető a játék.
Nem, ugye mert a DRM az erőforrásokat vesz el. Tehát a kikódolás, illetve a...
Jó, világos, így megértettem.
Úgyhogy ez azért nagyon érdekes. Na és miért veszük elő ezt a hírt most azon kívül, hogy megemlékezünk a Cyberpunkról? Hát azért, mert ugyebár egy rakás olyan helyen lehet olyan Cyberpunkot letölteni, ahol nem csak a Cyberpunkot kapod meg, hanem mellé kapsz malvert is. És hát nagyon oda kell figyelni, hogy az ember mit tölt le, mert ugyebár azonnal felugrott a Cyberpunk a kalózkodási listának a tetejére. Úgyhogy ha én most izét szeretnék, malvert szeretnék terjeszteni, mit tudom én, 20-30-40 embernek, ha kirakok egy Cyberpunkot, ami meg van patkolva, jó eséllyel fogok azért találni 20 olyan embert, aki mondjuk letölti azt, amit én beküldök, és mondjuk lesz benne egy okosítás. Úgyhogy meg is jelentek ezek a dolgok, úgyhogy én azt ajánlom, hogyha már a GOG van olyan jó fej, illetve a CD Projekt Red, hogy úgy adják ki a játékot, hogy DRM nélkül, és teljesen megbíznak mindenkivel, akkor tudom, hogy drága, de vagy várjunk, amíg le van értékelve, vagy vegyük meg egyszerűen, és akkor a tiéd a játék egy életre. Nem tudják elvenni, nincs benne DRM, nem fogják lekapcsolni a szervert, ott van. Úgyhogy a Jézuska biztos meghozza annak, akinek esetleg nem tudja megvenni magának, mert mondjuk még fiatal, nem dolgozik, stb. Itt van mindjárt karácsony. Addig még tudunk várni. Úgyhogy nagyon óvatosan kalózkodjon mindenki, mert ott vannak a megpatkolt Cyberpunk játékok. Illetve egy másik nagyon érdekes hírt találtam, mondjuk ez csak Twitteren jött szembe, ez csak egy említés szintjén, hogy ez jó pofa volt igazából, rögtön találtak. Azon kívül, hogy a játékről tudjuk, hogy baromi bugos, de van egy ilyen indítója, és azonnal a biztonsági kutatók találtak egy lehetőséget arra, hogy a a játéknak az indítójában, a config fájljában átírod az exét, hogy milyen exét indítson el, és gyakorlatilag nem aláírt, tehát nem biztonságos exéket is el tudsz vele indítani. Tehát amikor elindítanád a játékot, akkor nem a játék fog elindulni, hanem az exed, ezt nem lehet távolról, tehát ezt lokálisan kell megcsinálni. De ez funny, mert gyakorlatilag van egy aláírt exéd, a maga az indító, ami el tud indítani egy másik exét, ami már nincs aláírva. Tehát az már nem nézi meg, nem csekkolja a dolgot. Ez egy ilyen trükk lehet. Könnyen ki lehet játszani ilyen szempontból. De ez csak egy Twitter feed volt igazából. Funny. Úgyhogy igen, vigyázzatok a Cyberpunk-kal, és jó játékot kívánunk hozzá egyébként.
Ez új játék egyébként?
Na de térjünk vissza. Tessék?
Ez új játék? Vagy ez
régi? Hát ez annyira új játék, hogy 2-3 napos.
Ó, jó. Azért kérdeztem,
hogy... 5 éve várják, hogy kijöjjön, vagy több mint 5 éve várják, hogy kijöjjön, és már ölni tudtak volna érte, mert voltak akkora lázongások, hogy minden elhalasztották egy hónapra, vagy nem tudom. Tehát ez rettenetesen új játék. Jó, ez annyira új, hogy forró.
Az én hardvereimen az nem fog futni.
Nem, viszont antennás, ugyebár ezen neki sincs hardvere hozzá, viszont ezért kérdeztem tőled az Nvidia-t, mert hogy pont ezt akarja csinálni, hogy ott viszont lehet játszani. Tehát megveszed a játékot, és játszod az Nvidia-nak a... Hogy hívják ezt a szolgáltatást?
GeForce Now.
A GeForce Now. Na igen, mert ugye Antenna meg a Stadia-n próbálkozott. A Stadia-nak is van valami, nem tudom, valami ingyenes próba hónapja, de gondolom, hogy nem tudsz bármit játszani, ott ilyen meg van adva, hogy nem tudom, játszhatsz a Mici Mackó kalandjaival, és szevasz. De ha jól tudom, a GeForce Now-nál azt telepítesz, ami neked megvan, és azt játszhatsz az ő vasukon, amit szeretnél. Úgyhogy az Antennának ez egy megfelelő megoldás lenne. Lehet, hogy én is megnézem, mert nekem, ilyen vasam nekem sincs egyébként, ami ehhez kell. Tehát.
Itt nyer igazán értelmet ugye a cloud definíció, hogy valaki másnak a számítógépe. Ez most már
igen,
tényleg...
de ez jó is. De ez jó
teljesen
is.
Kézzelfogható.
Egész addig, ameddig nem viszel át arra, annak a másnak a gépére személyes adatokat, meg stb., amíg csak a játék történik ott, whatever, vágod. De így tök jó.
Igen, igen.
Tudod, mi volt az érdekes? Rajta. A izén a csatornán, a Telegramon említette valaki, hogy mi van akkor, ha Minecraftozol a GeForce Now-n, másnak a számítógépén, egy jó erős rigen, és a Minecraftnak igen. Használod azt a modulját, vagy izét, modpackjét, ami bitcoint bányászik, és mondjuk ma neked bányásza, a te erőfizetéseddel, de nem a te áramoddal, és a... Na, mekkora ötlet?
Hát az ötlet zseniális egyébként. Hát figyelj, gondolom a gépnek, amit kap, az a baj, én a GeForce-nak még annyira sem használtam, mint te Ninja, de biztos vagyok benne, hogy valamilyen hardware határ van, amit megszabnak a gépednek. Ha azt folyamatosan futtatod 100%-on, az lehet, hogy feltűnik nekik, és kilővik, vagy nem tudom, én ezt tudom elképzelni, hogy egy ilyen monitorozás van, mert ugye egy játék az olyan, hogy nem tudom, napi 2-3 órát játszol vele, vagy 4 órát, és az úgy reális, vagy nem tudom, napi 8 órát, de valamikor alszol, tehát érted?
Igen, igen.
Tehát valamikor leáll.
Meg így, tehát van neki inactivity timeoutja, tehát volt olyan, hogy a gyerek kiment kajálni, és pont ott voltam a szobájában, mert a lányommal ott Xboxoztunk közben, és a PC-nő meg be volt jelentkezve GeForce Now-ra, ott ment neki valami játék, és azt vettem, így mozgást láttam a szemem sarkából a képernyőn, és az volt, hogy elkezdett visszaszámolni 30-tól, hogy ott vagy-e még a gépnél. És hogyha nem vagy ott, és lejár, akkor bontja a kapcsolatot, és megszünteti az instance-t.
Na igen, na mondjuk egérmozgást azért könnyű. Tehát de nem hiszem, hogy ilyen AI-juk van, ami fölismeri, hogy ember vagy. De biztos vagyok benne, hogy valahogy védekeztek ellen, mert ez egy baromi nagy ötlet, hogy megpróbálsz játékban mine-olni dolgokat, és valószínűleg jobban kijössz villanyszámlából, mint hogyha nálad menne egy ilyen mining rig, vagy nem tudom mi, ezzel egy ilyen értékű. Mert azért ezekben combos videókártyák vannak azért, hogy ilyen játékokkal tudjál játszani. Nem a Minecraft, de mondjuk a Cyberpunk. Na mindegy, úgyhogy hát ez érdekes. Na, Szenga, mesélj nekünk, mi van az NKI-nál?
Na, a ezen nagy breathtaking hírek után.
Breathtaking hírek?
Igen. Szembe jött csak egy ilyen hír, egy ilyen érdekesség, én gondoltam, hogy beolvasom, hogy az NKI, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet közzé tett egy ilyen kis Outlook modult, amivel incidens bejelentő Outlook modulnak hívják. valójában szerintem azért ez nem incidens bejelentés, hanem inkább ilyen adathalász gyanús e-maileket lehet hozzájuk továbbítani egy kattintással további elemzésre. Ugye ez egy tök jó ötlet, ugye a piaci szolgáltatók már régóta csinálják ezt, ugye az a lényege, hogy ha erre egy rákattintasz egy gyanús levélnél, akkor azt csatolmányként elküldi a célhoz magát ezt a gyanús levelet, ezáltal ugye megmarad a levélnek az eredeti törzse, meg a fejléce is, úgyhogy ilyet le lehet tölteni, és hogyha ilyen e-mailt látsz, akkor egy kattintással át tudod tolni a kibervédelmi intézetnek. Ugye érdemes megjegyeznünk, hogy a kibervédelmi intézet ugye az állami és önkormányzati szervek védelmét látja el, szóval ha te nem ilyen területen dolgozol, amit a 2013. évi 50-es törvény fed le, akkor ne nagyon telepítsd ezt magadnak. De nekem az első, ami amúgy eszembe jutott, azok kifejezetten a kórházi dolgozók, akik szegényeknek nem, mintha így nem lenne elég bajuk, de most így a járvány alatt még ugye a COVID tematikájú adathalász kampányok elképesztő méretben zajlanak, és bombázzák. Hát nem csak őket, de őket is. Úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy aki közigazgatási területen dolgozik, azt telepítse fel ezt a modult, ezáltal megkönnyíti az elemzőknek is a munkáját, és hát alapból erősíti az awareness-t, hogyha egy ilyen kis modulot van szerintem az Outlook-odban, mert mindig emlékeztet arra, hogy ha megnyitsz egy levelet, azért gondold át, hogy az lehet, hogy rossz indulatú.
Tehát akkor ez nem csak ez elsősorban nem a lakosságnak szól, hanem a kiemelt.
Nem, hát ugye a kibervédelmi intézet alapvetően az állami és önkormányzati rendszerek információ biztonságáért felel. Fogadnak amúgy bejelentéseket nyilvánvalóan nem állami szervezetektől is, de ez a sztori azért alapvetően arról szól, hogy azok a szervezetek, akiket ők lefednek ilyen védelmi szempontból, ezek könnyen tudják ezeket a gyanús leveleket nekik továbbítani.
Nem, ez lett volna az első egyébként, hogy most így privát szféra, tehát ugye a privát szektorban, ki a tököm használ Outlookot? Ott általában én még csak Thunderbirdot láttam igazából. Annak persze ellenére, hogy ott van egyébként persze, nem, a gépén hát mondom, az Office csomag.
Ez inkább erre szó, meg most gondolj bele, hogy most a teljes lakosság elkezdeni őket bombázni, hogy figyelj, nézzetek már ezek a levelek, azért az elég kemény lenne. Bár így is elég kemény lehet, ha belegondolok, hogy hány állami dolgozó van.
Igen, de a GovCertnek itt azért
igen, ez nekik
van azért érzett biztos dolguk.
Igen.
Atom biztos. Hát jó, egyébként ez király. Na várjál, ennél viszont egyébként tudok jobb hírt.
Na.
Csak hogy emelem a tétet. Volt egy nagyon érdekes Valve-s hírunk, ami ugyebár a Valve, ugyebár a Steamhez csatol, tehát az gyakorlatilag a cég, aki a Steamet csinálja, mindenki ismeri a Steamet.
Meg a Half-Life 3-at is, nem?
A Half-Life 3-at is pontosan, ugyanúgy, ahogy a Left 4 Dead 3-at, meg ott van a Portal 3 is, az egy nagy kedvence mindenkinek, de hát nyilván a Half-Life 3 marad mindig is a legjobb. Na igen, szóval van a Valve cég, akiknek ugye egy rakás cuccuk van, és hát most igazából hipotetikus híreink következnek, megint csak, ugyanis a Checkpoint kutatói találtak egy hipotetikus sérülékenységet. Na jó, ez nem igaz, mert tényleg megtalálták a sérülékenységet, és tényleg patchelték is, de nem vitték el odáig a kihasználást, hogy ez így meg is történjen, ezért csak úgy hipotetikus. De mi történt? Egy nagyon király hálózati sérülékenységet találtak a Checkpointnak a kutatói, a Valve-nek a saját Game Networking Socket protokolljában mondjuk úgy Steam, illetve a Steam Socketnek is nevezik. Ez gyakorlatilag a kliens szerverek között, tehát a játékokban szokta a hálózati kommunikációt lekezelni, és ennek a library-ében találtak egy heap-based buffer overflow-t, illetve nem overflow, underflow volt, elnézést, a részletek. És gyakorlatilag az történt, amikor a hálózati csomagokat összerakta a program, akkor ebben lehetett megtalálni a hibát, és ebben egy elcrashelt a dolog. És hát ezzel mit lehetett csinálni? Ugyebár játékoknak a kommunikáció, illetve szerver-kliens kapcsolatában van ennek szerepe. Például, ha valaki ismerte ezt az exploitot, amit állítólag senki nem ismert a felfedezőjén kívül, de el tudtad a játékostársaidat crasheltetni például. Tehát játszottál valakivel, és szemét volt, és lelőtt, és puff, és lelőtted a másikat. Illetve tehát lelőtted az ő kliensét, kikreseltetted az ő kliensét. És ami nekem nagyon tetszett egyébként, volt egy ilyen megnevezés, ez a Nuclear Rage Quit. Ugyebár a Rage Quit az az, amikor kilépsz a játékból, és ott hagyod őket, mert annyira most már nem azt mondtam, hogy felbézted magad.
Dühödben. De
dühödben, nagyon jó. Dühödben kilépsz a játékból, gyerekek, nem szabad ilyet csinálni.
És Quit, hát Quit Rage.
Quit Rage, igen, a Nuclear Rage Quit meg az az, amikor elcrashelteted a szervert. És mindenki kilép azonnal. Mert ugyebár ezt is meg lehetett csinálni, hogy a szervernek küldted ezeket a csomagokat, és a szerver nem tudott vele mit csinálni, és ezért elhányta magát gyakorlatilag. És itt jön a hipotetikus rész, és azt mondta, hogy esetleg tudtak volna olyat is csinálni, hogy a szerveren kódot futtatni, ha meg a szerveren kódot tudsz futtatni, akkor azért már sok mindent még meg lehet onnan csinálni. De ez önmagában egy nagyon király dolog, tehát már csak az, hogy el tudok crasheltetni másik játékosokat, szerintem ez tökre király és érdekes dolog. Ez egy teljesen responsible disclosure volt, ez hogy mondják ezt a responsible disclosure, ezt így szépen magyarul, ez egy ilyen...
Felelősségteljes.
Felelősségtudatos publikálás. Nyilvánosságra hozattal, imádom, fel fogom írni valahova. Ugyanis szeptember 2-án bejelentette a Checkpointnak a kutatója, akinek sajnos elfelejtettem a nevét felírni, mert valószínűleg bonyolult volt, és 17-én már volt hozzá fix, tehát a szervereket felpecselték, illetve a játékokban is felpecselték a dolgot, kivéve, és itt jön a nagy kivéve, a third party fejlesztők által kiadott játékokat és szervereket, mert ugye ez egy open source protokoll, amit bárki használhat, hát nyilván a Valve nem tud mindenkiért felelősséget vállalni, úgyhogy, és állítólag vannak olyan third party játékok, akik ezt még nem patchelték meg, tehát vannak sérülékeny szerverek, kliensek a világban, amik valószínűleg hamarosan patchelve lesznek. Minden esetre most már publikussá vált ez a sérülékenység, van is hozzá CVE szám, egyébként ez 4 darab sérülékenység volt, ez a CVE 2020-6016-tól 6019-ig ezek voltak az ő sérülékenységei. Rögtön behúztak 4 darab CVE számot is, good job, és hát egy ilyen központi infrastruktúrát meglőni a Steam, ami hát gigantikus, világméretű, borzasztó sokan játszák, Cségó, stb. Half-Life 3, ahogy említetted, Szenga, úgyhogy borzasztó sok játékost érint. Úgyhogy ez egy nagyon király sérülékenység volt. Olvassátok el.
Jól van, ezt elolvasom. Igazából olyan játékokról beszéltek, amiről fogalmam sincs. A Half-Life 1-jel játszottam régen, de többit azt nem ismerem. Meg Counter-Strike-kal is játszottam, még amikor a Go nem
a
volt.
A Half-Life 3 az majdnem olyan, mint a Half-Life 1.
Sejtem egyébként. Voltak benne ilyen furalábú lények.
Pontosan. Ugyanarról beszélünk.
Igen.
Igen.
Figyelj, beszéljünk valami komolyabb dologról is. Annyi játék volt már.
Beszéljünk.
Képzeljétek el, hogy én mindig azt mondom, hogy a Linux desktop éve van, és most a 20.04-es Ubuntu-ban találtak egy olyan biztonsági részt, amit muszáj elmesélni, mert szerintem egy nagyon, nagyon jó és nagyon érdekes dolog. Az a helyzet, hogy az új Ubuntu-nak a LTS, ez a hosszú távú supportú verziója, vagy hogy mondják ezt magyarul, a long-term support változata.
Hát ez sok évig használhatod, ezt magyarul úgy mondhatjuk, mert lesz hozzá patch.
Na igen, ez be is van patchelve ez a sérülékenység. Tartalmaz egy olyan sérülékenységet, vagy tehát tartalmazott, amivel egy egyszerű felhasználó a desktop Linuxon hát rendszergazdai jogosultságra tehetett szert könnyedén, ez egy privilégium eszkaláció sérülékenység, és annyira szép az egész, két sérülékenységről van szó egyébként, annyira szép, hogy nekem nagyon tetszik, a következő, és szerintem nektek is nagyon fog tetszeni, arról szól ez a dolog, amit a GitHubnak a security kutatója Kevin Backhouse talált, hogy az egyik sérülékenység az, hogy az Account Service nevű szolgáltatás az Ubuntu-ban olvasni akar egy fájlt a usernek a home directory-jában, amikor a bejelentkezés történne. És ekkor egyébként ez az Account Service, ami root jogosultsággal fut, ilyenkor ledobja az ő privilégiumát user szintre, pont azért, mert ugye olyan fájlt olvas, ami hát felhasználó által befolyásolható fájl, tehát nem akar rootként olyasmit olvasni, amivel gond lehet, úgyhogy ő lemegy user szintre olyankor, viszont el lehet érni azt, hogy ez a szolgáltatás, ez az account service, ez elakadjon. Méghozzá úgy, hogyha a user ezt a fájlt, ami ugye fölött teljes hatalma van, a per dev per zero speciális eszközre irányítja egy linkkel, ami ugye, tehát a per dev per zero eszköz, hogy valaki nem járatos annyira Linuxban, ez egy olyan eszköz, mintha lenne a számítógépben egy olyan alkatrész, ami folyamatosan és örökké, amíg olvassák, nullákat ad vissza magából. Egy ilyen nulla generátor. Jönnek a nullák belőle. És hát ugye ez elkezdi olvasni ezt a fájlt, jönnek belőle a nullák addig, amíg nincs vége. Ettől ő ugye elkezd nem válaszolni, meg lent ragad ezen a felhasználói privilégiumon, ahonnan viszont ki lehet lőni. És hogyha kilőjük, akkor a desktop a bejelentkezés során az account service ugye nem válaszol, és a GNOME desktop azt hiszi, hogy setup time van. Tehát, hogy telepítési idő van. Mert nem válaszol az account service, tehát még nincsenek accountok, telepítési, tehát gyakorlatilag csak telepítéskor van az az állapot ő szerinte, amikor az account service még nem válaszol, és ezért elindítja az installációs wizardnak azt a részét, ahol új felhasználót lehet hozzáadni root jogosultsággal. És létrehozott gyakorlatilag egy új usert, akinek már sudo joga van. Ez nagyon betyár, nice. Nagyon csibész.
Nice.
Be lett patchelve egyébként, de tényleg ez egy szépségdíjas találat, és megint az van, hogy itt ment, bántottuk itt az Apple-t, hogy mennyire sérülékeny tud lenni, meg a Windows-okat is, ugye, és a Linux az nem, de a Linux is nagyon sérülékeny tud lenni, ez egy jó példa erre.
Ez milyen érdekes, hogy csak az Ubuntu-nál van ez így, ez a konstelláció, nyilván, mert valószínűleg így rakták össze a disztribúciót, illetve ezt a telepítési folyamatot, hogy ez így működjön, de ehhez kellett az a GNOME-nak a közjáték, meg ugyebár az Ubuntu-nak, és ez tök érdekes. Nyilván, hogy gondolom, illetve hogy feltételez, hogyha mondjuk egy Subuntu-t akarsz felrakni, ami egy másik desktop felület, ott valószínűleg ez a konstelláció nem áll, de mivel az Ubuntu az egyik legnépszerűbb Ubuntu, ezért valószínűleg azért nagy a valószínűség, hogy ennek nagyon sokkal nagyobb a kihatása.
Igen,
nagyon király egyébként.
Mert az Ubuntu-nak tehát az Ubuntu a Free Desktop projektnek ezt a részét, tehát a Free Desktop projektből módosítva használja ezt a account service-t, úgy, hogy ezt a fájlt olvassa a user home directory-ában. Más, tehát a Free Desktopban alapértelmezés szerint ez nincs benne. Tehát ezt az Ubuntu-ék írták bele. Úgyhogy valószínűleg az egyéb Linuxok nem érzékenyek erre, az Ubuntu az pont igen.
Igen, ez annyira tipikus egyébként, szegény Ubuntu-t mindig azért ekézik, mert ők mindig valami saját hülyeséget kitalálnak, illetve megváltoztatják azt, amit a community-ben már használnak egy ideje, és az úgy nekik nem jó, és láss csodát, itt megint csak ez volt, hogy megváltoztattak valamit, és hát most nekik nem lett jó igazából, egy elég cinkes. De egyébként csak rögtön, hogy emeljek egyébként a téten, tehát tartom és emelem, ha azt nézzük, ugyanis volt egy másik baromi király sérülékenység, a Microsoft Teams-nek az applikációjában. Én egyébként nem használom a Teams-et, ez ugyanígy egy ilyen chat platform, nem? Tehát szerintem ti szoktátok használni, nem? Vagy te használtad már, ha jól emlékszem.
Nem.
Nem te se. Akkor nem te voltál az ismerő. Tudom, hogy valaki, keresem azt az embert, aki használja a Microsoft Teams-et.
A gyerekeim.
De biztos vagyok benne, hogy nem áll.
De
Frankó,
melyik cégnél dolgoznak? Az oktatási rendszerben ezt használják, tehát a tanárokkal.
Ezt használják?
Igen, itt mennek a feladatok kiosztásra.
De ez ingyenes? Nekik?
Nekik igen, a diákoknak jár egy oktatási változata az Office 365-ös paknak, és benne van ez is.
Á, ja igen,
de ez ország szinten
így van,
vagy az iskolája válogatja?
Ez ország szinten. Tehát minden iskolás gyereknek, ez jár. Tehát úgy van, hogy regisztrálni kell azzal az e-mail címmel, amit az iskola ad neki. És akkor az iskola egy titkár, azt hiszem, tud valamit ott okoskodni vele, meg az iskola rendszergazdája állít be neki kezdőjelszót, meg ilyenek, de onnantól kezdve aztán használhatja a saját számítógépén az iskola. Tehát azzal az e-mail címmel kell bejelentkezni, és akkor ott meg vannak csinálva a csoportok a tanárok megcsinálják a csoportokat, az osztályfőnökök, meg a szaktanárok, és meg ilyen, ilyen tematikus szobákat, és akkor ott, ott nyomatják a, mit tudom, ilyen negyedik bések angolja, és akkor ott vannak a feladatok, és ki van mindenkinek összeállnolva a feladat, és határidőre be kell küldeni. És akkor jelzi, hogy már ez már elkésett a házival, meg ilyesmi, szóval egyébként tök jó és tök innovatív, és egészen készségszinten használják már a srácaim. Hát reméljük, hogy, hogy csak arra, amire kell, és nem arra, amit most akarsz elmesélni.
Igen. Hát, amit most akarok elmesélni, egy nagyon király sérülékenységet találtak a Microsoft Teams-ben, ami a kedvenc fajtám, ez a zero-click remote execution. Ez azt jelenti, hogy neked, mint megtámadottnak, semmit nem kell hozzátenned ahhoz, hogy meglegyél támadva, illetve vagy meglegyél nyomva, hanem egyszerűen csak létezned kell. És ez pontosan így működik, ezt Oscars Vegeris, az Evolution Gaming cég, ami nem tudom, hogy mit keres itt a security dologban, de Evolution Gaming cég, hát ő találta, és ezt augusztus 31-én jelezte, és a Microsoft októberben be is patchelte ezt a hát elhanyagolható sérülékenységet, ezt a zero-click remote code execution-t. Mi a lényeg ennek a dolognak? Ennek az a lényeg a dolognak, hogy gyakorlatilag kapsz egy speciálisan megcraftolt üzenetet, és kapaszkodjatok, ez egy cross-site scripting igazából. Tehát JavaScript-es dolog van. Állandóan elkézik a cross-site scriptinget a security-ben, hogy ez mennyire csicska, meg mennyi, de nézd meg, ilyeneket lehet vele sokszor csinálni, hogyha sikerül úgy összeállítanod, és olyan a platformod, ahol be tudod küldeni. Úgyhogy azért a cross-site scriptinget én mindig úgy voltam vele, hogy azért ne nézzük le ezeket a sérülékenységeket. Tehát miből lesz a cserebogár? Ez mindig, én hiszek ebben. Jó, nyilván a másik oldalon megértem egyébként a bug bounty elemzőket, akik napi 50 ezer fostos cross-site scriptinget kapnak a bug bounty-jukra a különböző beküldőktől mindenféle harmadik világbeli országokban tevékenykedő security-s próbálkozóktól. Értem az egyik részét, értem a másik részét is. Ne becsüljük alá szerintem a cross-site scriptinget, ez is cross-site scripting volt. Kapaszkodjunk, nem csak az, hogy zero click, tehát gyakorlatilag megkapod a Microsoft Teams kliensen az üzenetet, és kódot tud futtatni a gépeden. És a legdurvább az egészben az, hogy ez cross-platform. Tehát tök mindegy, hogy te most a Linux-os klienst futtatod a gépeden, a Windows-os klienst, a Mac-es klienst, vagy a webes klienst, tehát hogyha te ezek közül valamelyiken bent vagy, és megkapod az üzenetet, akkor kód fut a gépeden. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva sérülékenység. Az, hogy ezt augusztus 31-től októberig tartott befoltozni, és az egy dolog, hogy ez nem volt egy publikus dolog. Tehát ezt ugye bejelentette nekik az arc, és ez nem lett publikálva, tehát ez is egy responsible disclosure, de azért mégis, tehát ennyi ideig ne tartson már a dolog, és a másik nagyon, hát nem kemény, de azért ez mégiscsak olyan szemöldök felhúzós. A Microsoft nem ad ki, ezt nem tudtam egyébként, kapaszkodjatok, de ez csak az én saját hibám, tehát lehet, hogy mindenki más tudta a piacon, meg minden. A Microsoft nem ad ki CVS számokat olyan termékeikhez, amelyek automatikusan frissülnek user beavatkozás nélkül. Tehát nincs CVS szám. No, ehhez a kis fostos sérülékenységhez nincs CVS szám, azért, mert automatikusan frissül, tehát nem kell a usernek rányomnia a Microsoft Teams kliensben, hogy frissül, hanem ő lefrissíti magától, és nem tudom, talán újra is indítja, vagy szól neked, hogy indítsd újra a programot. Úgyhogy nincs CVS szám. Én ezt nem tudtam, hogy ez így szokott menni, de ezek szerint ez így szokott menni. Érted, hogyha van egy weblap, nem, ezt akartam mondani, de weblapok, tehát ilyen weboldalakhoz is szokott lenni CVS, hogyha ilyet találnak. Úgy rémlik. Így, nem tudom, ezt most olvastam, és így megfordult velem a világ. Tudod, az az érzés, amikor tényleg így van? És akkor elgondolkodsz, hogy ja, tényleg nem szoktam ezekhez látni. Igen, ezért nem tudtam, hogy most én emlékszem rosszul, vagy nem tudom, de ez tényleg úgy látszik, hogy tényleg így van, úgyhogy nincs hozzá CVS szám, sajnos, úgyhogy nem is tudom beolvasni, kicsit hiányérzetem is van, de ez egy elementálisan király sérülékenység volt, hogy főleg az, hogy cross-platform, tehát bármilyen platformon vagy, ez beüt, és ott van, és cross-site scripting az egész igazából, semmi más.
Ez kemény.
Figyú Ninja, segíts nekem, léci, kaptam egy titkos jelentés Béláról, és az a problémám, hogy a legjobb, legpikánsabb részek ki vannak pixelezve. Mit lehet ilyenkor csinálni?
Ó, nagyon nagy szerencséd van, ugyanis pont nemrég jelent meg egy olyan megoldás, amivel a pixelezett hát részleteket elég jó arányban vissza lehet hát dekódolni egy-egy ilyen hát megosztott dokumentumban. Ugyanis ez úgy történik, amikor így pixelezünk valamit, hogy ez ne látszódjon, hogy egy hát a képnek egy szakaszán drasztikusan lecsökkentjük a felbontását a képnek. Tehát jó nagyok lesznek a pixelek. Ezáltal olvashatatlanná válik ugye a cenzúrázandó tartalom. Jelszavakat szoktunk, meg igen, mindenféle pikáns dolgokat, IP címeket, vagy ilyesmit, hogyha mondjuk egy screenshotot megosztunk, és nem akarjuk, hogy a nevünk látszódjon rajta, meg egyéb dolgok, akkor azt pixelezzük, és akkor örülünk, és bízunk benne, hogy nem látja senki. De mivel ez egy lineáris szűrővel történik, úgy történik ez egyébként, hogy a területet felbontjuk ilyen négyzetekre, jó nagy négyzetekre, és ezeket a négyzeteket, ezeket feltöltjük, felülírjuk a négyzet belsejében eredetileg található pixeleknek, a képpontoknak, az értékének az átlagával. Jó? Kicsit képzelje mindenki, hogy ez így történik, és akkor lesz egy ilyen átlagszínű, hatalmas nagy kockánk ott, vagy négyzetünk, és akkor ezekből áll össze az a pixelezett valami, és attól lesz egy ilyen fura kockás, ilyen érdekes dolog. Viszont léteznek depixelizációs technikák, meg deblurring technikák is. Például voltak arra utaló kísérletek, amik egész jók voltak, hogy pixelezett arcokat élesítettek vissza AI-jal, mesterséges intelligenciával, illetve ilyen neurális hálókkal, és tudtak hát osint módszerekkel találni meg így embereket. Na de visszatérve arra, amit említettél Béláról a szenzitív adatokról, tehát van egy olyan technika, ami azt használja ki, hogy a szűrő, amivel csináljuk ezt a lineáris szűrőt, amivel csináljuk ezt a pixelizációt, ez egy determinisztikus algoritmus. Tehát az azt jelenti, hogy ha ugyanazt a inputot adjuk neki oda 100-szor, akkor 100-szor ugyanaz a kimenet fog belőle kijönni. És ezért, ha létrehozunk egy ilyen táblázatot, egy táblát, ami, hát egy ilyen lookup táblát gyakorlatilag, amiben a karakterek, karakterkettősöket, az elképzelhető és várható összes karakterkettőst tartalmazza, és ezeket, mindegyiket pixelizáljuk, majd összevetjük azzal a pixelizált képpel, amit dekódolni akarunk, akkor az egyezéseket a táblában megkeresve, tudva, hogy ott milyen karakterkettős volt, nagyjából vissza lehet állítani a tartalmat, az eredeti tartalmat. És hát ez így elmondva nem tűnik annyira biztatónak, de meglepően jól működik. Van egy GitHub repozitori, ahol meg lehet nézni ezt a Depix nevű programot, ki is lehet próbálni, vannak példaképek, amikkel le lehet játszani, és innentől kezdve gondoljunk arra az összes minden tartalomra, amit megosztottunk, és pixelizálva volt, érdemes lenne őket lecserélni olyanra, ami mondjuk tömör fekete téglalappal fedi el a jelszavakat, abban nagy hiba nem lehet. Én például egyik, hogy ezt szoktam alkalmazni, vagy mondjuk pirossal átsatírozom, mert, de tudjátok miért? Tehát én ezt azért használom, mert sose tudtam, hogy hol van a depixel, vagy hol van a pixelizációs túl.
Igen, az sokkal több meló azt megkeresni.
Vagy smudzsolni szoktam, tudod, így szétkenem. Igen, az is viszonylag jó. Mert az is, az elmozdítja meg össze, tehát az nem determinisztikus. De a pixelizálás az egy elég determinisztikus dolog, úgyhogy totál kihasználható.
Hát én már kiskoromban megtanultam anyukámtól, hogy amikor megy a tévében a film, és a bácsinak a feje ki van pixelezve, akkor így hunyorítok, és akkor látom, hogy néz ki. Tehát
egyébként igen. Elég az, hogy akkor is a fantázia dolgozik.
És akkor mindig anyukám mondta, hogy ott van apukád a tévében, csak hunyoríts el, és akkor láthatod a hírekben. De nem, nyilván nem. De ja, tehát már kiskoromban is tudtam, hogy csak hunyorítani kell, és akkor látom, de nyilván egy algoritmusra ezt azért vissza lehet. Tehát annyira érzi az ember, hogy a jelszavaknak a kipixelezés, ez egy annyira sérülékeny dolog lehet, és azt hinni az ember, hogy nem tudod visszaállítani, amikor annyira elpixelezed, de úgy látszik, hogy de mégis. Úgyhogy igen, tehát a feketével áthúzni, és egyébként mindig annyira félek, hogy tudod, amikor így nem elég nagy a piros ecset, amivel így ki akarod húzni a jelszót, és hogy esetleg kilátszik fönt, meg alul egy végződése a betűnek. És hogy abból esetleg valaki kikövetkeztethetné, hogy az milyen betű volt előtte, és hogyha már három betűt megtalál belőle, akkor már vannak emberek, akik képesek a hely alapján, meg a hosszúság alapján esetleg kiszedni belőle egy ilyen, az, hogy milyen szó lehetett. Úgyhogy én úgy szoktam mindig kipirosozni, hogy a fél oldalt kipirosozom onnan, hogy véletlenül se legyen benne valami, ami kilóg. De még mindig benne van a félsz, hogy mi van akkor, hogyha csak egy layerben rakta rá a dolgot, és nem, tudod, nem békeli be, tehát nem süti bele a képbe azokat a pixeleket, aha, hanem valami mondjuk a PNG egy külön layeren tárolja, mert olyan a file formátum, és mi van, hogyha valaki ki tudja. Hát tudom, hogy a PNG nem olyan, de ettől függetlenül, hogy mi van, hogyha egyszer kiderül, hogy olyan. Na mindegy. Úgyhogy igen, tehát használjatok ecsetet. Mert a pixelezés... Az...
Illetve ami még fontos, hogy én például jártam már úgy, hogy megosztottam valamit, három helyen akartam belőle ugyanazt a tartalmat kitörölni, mobilon készült a kép, mondjuk egy screenshot volt, és akkor a mobilnak a piros ecsetével szintén az ujjammal így elkezdtem így satírozni azt a szót, majd megkerestem a következő olyan szót, azt is kisatíroztam, a harmadikat azt is kisatíroztam, megnéztem, hogy jó-e, jó volt, elküldtem, és mikor számítógépen visszanéztem, akkor láttam, hogy a mobil kijelzőjén bár jó volt, de számítógépen már így kinagyítva sokkal jobban látszik az, hogy mind a három satírozásnál apró kis részletek kimaradtak, és a háromból simán össze lehet rakni egyébként, ha valaki nagyon akarja azt a szót. Úgyhogy bízom benne, hogy senki nem nézi meg jobban azt a képet.
Igen, ne legyetek lusták, használjatok ecsetet, és megfelelő méretű ecsetet.
Vastag ecsetet.
Vastag ecsetet. Na, srácok, tudjátok,
na,
hogy
jöjjön
el vagyunk
egy kis mérgezés.
Jöjjön egy kis mérgezés, igen. Illetve, hogy igazából a következő hírről már régen kellett volna beszélnünk, de annyira király, hogy ezt muszáj utólagosan behoznunk, nem lehetett kidobni, és ez a SED-DNS sérülékenységről fog szólni. Egyébár ez a szomorú DNS. Ez egy nagyon király sérülékenység volt, ami visszahozta a DNS poisoning atakot, hogy gyakorlatilag arról szólt, hogy volt egy, hát ugye a DNS poisoning az arról szól, hogy van egy DNS szervered, és ugyebár úgy működik a DNS, hogy ha keresel egy, ugyebár az oldalak IP címek alapján lehet elérni őket alapvetően, van egy IP cím, de az IP címet nehéz megjegyezni, ezért azért használjuk a DNS-eket, a gmail.com például, nem kell megjegyezni a gmailnek az IP címét, és a DNS szerver az, ami gyakorlatilag ezt feloldja neked, most így pongyolán elmondva. Ja igen, ez a mostani
telefonkönyvei.
Igen, az internet telefonkönyvei. Na egyébként ez most a Steven Seagalos változatnak a rövidített változata lesz, jó? Tehát csak hogy készüljetek fel rá. Szóval hogyha ezt meg tudod fertőzni a telefonkönyvet, tehát gyakorlatilag a telefonkönyve hamis adatot tudsz beinjektálni, akkor el tudod az illetőt a te oldaladhoz irányítani. Tehát te meg akarod nyitni a gmail.com-ot, de nem a gmail.com-ra fogsz kiukadni, hanem a Bélának a veszélyes oldalára, ahol mondjuk egy ugyanolyan oldal fog várni, mint a gmail, és megpróbálsz oda belépni, mert nem veszed észre, hogy nem ott vagy, mert ugyanúgy néz ki, és megkaptam a jelszavadat, és mekkora szemét vagyok. Azért DNS poisoning atakot manapság már nem volt olyan egyszerű csinálni, mert az interneten már kitaláltak mindenféle olyan megoldásokat, hogy hogyan kell ezek ellen védekezni, úgyhogy a DNS poisoning atakok ideje már jó pár éve lejárt, de most ez a sérülékenység visszahozta. És most nem akarok belemenni a technikai részletekbe, mert nagyon király ez a sérülékenység. Kapaszkodjatok, van hozzá weblap, van hozzá logó. Nem Atom Profi, azt azért ennél sokkal profibb logókat és weblapokat is láttam, de ez is ehhez is van. Ezt a Kaliforniai Egyetemen csinálta a Cyber Security-vel foglalkozó tanszék. Kerestem, hogy kik voltak ezek, akik ezt megtalálták, és csak egy rakás kínai nevet láttam, és kerestem, hogy ez jó, de ti hol dolgoztok, basszus. Mert ezt egy virtuális konferencián adták elő.
Kínában, ennyi elég.
Hát én is azt hittem, hogy Kínában, és láttam, hogy ott van fönt az oldal, valami edu. Na mondom, ez milyen edu oldal lesz, ez nem tűnik annyira kínainak nekem, és kerestem, és ezt csak megtaláltam, hogy ez a Kaliforniai Egyetem, tehát ez a 40 kínai név, ami oda van írva, ez gyakorlatilag mindegyik a Kaliforniai Egyetemre jár, a Cyber Security szakra. Ez olyan lesz szerintem a kínai, az amerikai kínai illetve ázsiai diákoknál hamarosan ez a cybersecurity ez olyan lesz, mint a hegedű. Nem tudom, ismeritek ezt a mémet, hogy minden amerikai ázsiai hegedülni tanul a mutterjától és matekot, meg különben megye. És a négyes az nem jó. Tehát az ötös az egyetlen, ami elfogadható az ázsiai szülőknél. Ez egy ilyen sztereotípiás mém, de az ázsiai fiatalok ezt maximálisan alátámasszák, amikor megkérdezed őket, hogy ez így van, és mondja, hogy mindegyik, hogy igen, és hegedülni kell tanulni. És hát, amint a példa is mutatja, valószínűleg cybersecurity irányba kell elmenni, tehát ez az orvos dolog, ez kezd így kikopni. Na mindegy, beszéljünk a sérülékenységről. Mi volt a sérülékenység? Nem beszélünk róla, mert a technikai részletekben nem... Hát azért sidechannel, mert az ICMP-t használják, tehát nem a izét használják, nem magát a DNS lövik meg, hanem egy ICMP-s trükkel érik el azt, hogy a resolvert átírják gyakorlatilag.
Oh.
Tehát úgy sidechannel, tehát nem a hőt, meg nem a nem tudom mit, jó, hanem az ICMP-t gondoltam. Használják Aha. ki arra, hogy izé. Én sem értettem egész elsőre a sidechannel, de ezért sidechannel. De a lényeg az, hogy az open resolvereknek, gondolunk itt az 1.1.1, ami a Cloudflare-hez tartozik, a 8.8.8, ami a Google-hez tartozik, de gyakorlatilag a nagy nyílt DNS szervereknek a 85%-a sérülékeny volt rá, és két héttel ezelőtt, amikor én ezt a hírt összeírtam és összepakoltam, hogy akkor erről beszélni kéne a Hack és Lángosba, akkoriban még az én DNS szerverem is sérülékeny volt, és az én DNS szerverem alatt most azt a DNS szervert értem, amit én a internet szolgáltatómtól kapok. Tehát nem amit én üzemeltetek itthon, hanem amit defaultból én kaptam az internet szolgáltatómtól. A honlapon, ezen a brandelt honlapon, benne van a show notes-ban, van pontos leírás, hogy hogyan működik, zseniális egyébként, akit érdekel, az olvasson utána, mert nagyon király. Van egy teszt oldaluk, ami gyakorlatilag a te DNS szerveredet teszteli, amit használsz, és megmondja neked, hogy sérülékenye vagy sem. Én most teszteltem, amíg beszélgettünk, és már nem sérülékeny. De egy pár héttel ezelőtt, amikor már nem volt friss a hír egyébként, akkor még atomsérülékeny volt a dolog. Úgyhogy szkenneljetek, ha cégen belül, van egy olyan, tehát ha cégen belül is szeretnétek tesztelni ezt a dolgot, akkor van egy túl, amit szinte le lehet tölteni, de nyilván nyomkodhatod a webes változatot is, és tudod tesztelni ezeket a dolgokat. Van benne egy kis brute force-olás is, tehát ki kell belőle brute force-olni azt, hogy kinyisson egy portot. Mindegy, kicsit bonyolultabb a dolog, ebben most nem is akarunk belemenni, a podcast az nem feltétlenül alkalmas ezeknek a dolgokra, mert ez le van rajzolva, és még a képen is baromi bonyolult. Tehát ismered azt a képet, amikor 1000 millió nyíl mutat 1000 millió
láttam,
irányba.
Láttam.
De hogyha láttad? De ugye, hogy milyen szép egyébként. Érdemes elolvasni. Én annól, amikor ezt elolvastam, nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy ez megint csak egy olyan dolog, ami nagyon király volt. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassátok el. Tök jó, van videó, PDF, PPT, minden van. Tehát a srácok nagyon kitettek magukért, nem hiába ázsiaiak, oda rakták magukat. Ötös. Én megadom az ötöst. Set DNS. Mindenki nézze meg, hogy az ő DNS szervere sérülékenye. Ja, igen, és ugyebár ez nem, ugyebár van a DNS over SSL, DNS over TLS, ez nem védez ellen. Tehát, hogyha a DNS szervered szar, illetve rossz IP-t ad vissza, akkor a tök mindegy, hogy melyiket használod ilyen szempontból. Illetve, hogy mi van benne. Tehát ezek ellen nem véd. Úgyhogy mindenki nézze meg, akit érdekel, egy kattintás az egész, hogy az ő DNS szerver, amit ő használ, az sérülékeny-e.
Én megnézem. Tökre tetszik ez a dolog.
Ja, nagyon királyos. Na, Szenga, tudod, mi nem volt ma még?
Na.
Tudod, mi nem volt ma még? Könyvajánló. Mit olvastál? Van könyved? Van könyved?
Van, hoztam ma is egyet, bár nem nagyon kapcsolódik.
Jó, nem
nagyon kapcsolódik a hekkeléshez, csak egy nagyon-nagyon kis szelete.
A mosodáját már előttem.
Igen,
az
igen.
Az már ki van.
Igen, úgyhogy így egy másik könyv maradt már csak, a Dezső Andrásnak a Magyar Kóla nevű könyve, ami a magyarországi kokain kereskedelemről szól. Ez a második, amit tudunk ajánlani témán kívül, és a mosómasa mosodáján kívül. Van egy tök menő dedikált példányom, na mindegy, ezt csak így mondom, szabadossági könyves boltjába vettem, menjetek el, tök jó hely. Dezső Andrásnak meg üzenem, hogy ne legyen akkora flagma, csak a nevét írja bele, hanem valami rendes egy-két mondatot odafűzhetett volna. Na mindegy. Szóval van ez a könyv, és van benne egy érdekesség.
Szengának a 40-es adás emlékére. Hogy valami.
Hát igen, minimum, de helyette csak egy, na mindegy, flagma, nagyon flagma. és van egy interjú egy magyar dealerrel, pontosabban, bocsánat, nem dealerrel, hanem végponti elosztóval, full IT-s megnevezésükön a dealereknek, végponti
elosztó. De ez gyakorlatilag a legkisebb kerék a gépezetben.
A lánc vége, igen. Igen, a láncolat vége. És ő arról mesél, hogy hát ugye hogyan rejti el ezt az egész dolgot, meg hogy hogyan tudja csinálni. És érdekes, amit mond, mert ugye mondta, hogy hát nyilván nem a lakásán tárolja a cuccot, hanem van egy lakásától teljesen független rejtek helye, ahova még, amit egy olyan kulcs nyit, ami ugye van torzítva, vagy adott esetben fel sem lehet ismerni, hogy egy kulcs, legalábbis nem lehet arra következtetni, hogy ez nyit bármit is.
Szóval kokainos zacskónak van elszázva.
Igen, és hogy sokat beszél arról, hogy manapság ugye az enkriptált chat programok azért sokat segítenek a fogyasztókkal kapcsolatos kommunikációban, meg hogy ezek jellemzően már nem is kötődnek a SIM-kártyához. A könyvben az elég sok ilyet lehet olvasni, ugye egyszeri SIM-kártya és telefonhasználat, hajléktalanok nevére váltanak ki telefonokat, és így tovább. Szóval nagyon érdekes látni, hogy hát ez a fajta tényleg nevezzük OPSEC-nek, ugye ebbe a világban is elég erősen jelen van már. Például moszkvai példákat hozott fel, hogy Moszkvában már úgy zajlik a sztori, hogy Revoluton keresztül történik az utalás, és a felhasználó, aki konkrétan drogot szeretne venni, csak egy geolokációs adatot kap egy enkriptált chat programon keresztül, ahol ugye megtalálja a cuccot. Úgyhogy nagyon helyesen, járvány időben nincs kontakt, hanem abszolút kontakt lesz.
Zajlik a szabályok azok szabályok.
Zajlik az átadás. Igen, úgyhogy hát mindenhol meg lehet látni a security-t, nekem ez volt a tanulság. Amúgy egy nagyon jó könyv, és ja, még egy gondolat, amúgy ettől függetlenül én nem gondolom, hogy ezért lenne a titkosítás ellen. Továbbra is azt gondolom, hogy a titkosításhoz való hozzáférés, mármint a titkosítás használata az emberi alapjog. Szóval azért, mert a dealerek is ezt használják, meg a rossz fiúk is, emiatt nem gondolom, hogy ezt meg kéne szüntetni. De a könyv maga nagyon jó, úgyhogy olvassátok el, de nem az IT security vetülete miatt, hanem ugyanabban
hát
egy érdekes
téma. Hát de várjál, Szenga, de mekkora lúzer vagy már te, már bocs. De hát pont egy hete vagy két hete volt a hír, hogy hatalmas rajtaütés razziát csináltak a rendőreink, és csúcstechnológiás kiber eszközöket vetettek be annak érdekében, hogy a dílereket elkapják. Volt a csatornán, emlékszel?
Bizony.
Igen, ugye? Mert azt tudom, hogy ugye Hollandia meg Franciaországban volt óriási razzia, amikor ugye feltörtek egy ilyen chat programot, és ugye az alapján elkaptak sok embert.
Az EncroChat volt.
Igen, pontosan, igen. De ez itthon volt?
Itthon volt most egy nagy akció. Igen.
Volt a tévében is, meg a
az itthoni akcióban, volt a híradóban, mindenhol volt. Benne volt a tévében, képzett, a csapból is az folyt. Fiatalok, jól szituált fiatalok, diákok, megélhetéssel rendelkező tényleg fiatalok, meg stabil anyagi háttérrel rendelkező fiatalok buktak le, akik neten kereskedték a kábszert, és sok, tehát amikor rajta jutottak a rendőrök egyszerre rengeteg emberen, tehát ilyen összehangolt akcióban valami 30 gyanúsítotton, akkor itt a legnagyobb meló az volt talán, hogy, vagy a leglélekölőbb meló az volt talán, hogy a csodálkozó anyukáknak kellett, meg a síró anyukáknak kellett valamit mondani, hogy miért viszik el a gyereket. Tehát így
aha.
Érdekes volt.
Mert a kölkök a neten ez volt valamilyen, az sajnos nem derült ki, hogy pontosan milyen környezet volt, hogy most Telegram
hoztak létre, valami titkosított.
Igen, ez csak vajon melyik
láttam milyen elfogás videót. Igen. Láttam ilyen elfogás videót, ahol az volt a poén, hogy a police.hu csatornájára ezeket felteszik, és hogy ezt mutatták a srácoknak a szobáját, és ki volt rakva pont ez a könyv. A kokain árusok olvasták a Tesi Andrásnak a Magyar Kóla című
ez
könyvét.
Ez a how to, tudod?
Igen, ilyen how to sell cocaine. Úgyhogy igen, de az lehet, hogy ez egy másik eset, de...
Nem, egyébként valószínűleg én feltételezem, hogy ez az volt, mert ezen kapcsán azonnal kérték is a Telegram csatornán a Black Market Dealers Bible-t, hogy tudod, hogy hogyan vásároljunk a Black Market-en. Van egy ilyen PDF, egy ilyen relatíve hosszú PDF, ami pontosan taglalja az összes security-s, obszekes dolgot, és én alapvetően ezt a PDF-et nagyon jónak tartom, mert tényleg nagyon részletekben menő, és ugyebár nem csak arra lehet használni, hogy illegális dolgokat vegyünk, tehát mint ahogy nagyon sok mindennek vannak pozitív lejárói is, gondolkodtam rajta, hogy most én ezt megosszam, vagy ne osszam meg, de mivel nem arról szól konkrétan, hogy hogyan öljünk embert, vagy nem tudom, tehát ez nem egy titkos dolog. Tehát itt olyan dolgokról van szó, hogy hogyan telepítsünk olyan Linuxot, amelyikben ugyebár QBOS, Honix, hogyan konfiguráljunk Tort, tehát ezek olyan dolgok, amik így a hétköznapi privacy témákban is tudnak segíteni, úgyhogy én úgy voltam vele, hogy miért ne rakjam föl. Arról nem szól, hogy hogyan kell belépni a Black Marketre, meg mit kattintsál be, meg nem tudom milyen dolgokat, mert ezek így is úgyis napról napra változnak. Ugyebár ez egy nagyon erős ilyen obszek leírás olyan embereknek, akik akarják, hogy ne derüljön ki róluk, hogy kicsodák. Ez pont egybevág azokkal, akik esetleg illegális dolgokat szeretnének vásárolni az interneten.
Ez egy kétélű fegyver.
Ez egy, ahogy mondod, pontosan ez egy kétélű dolog, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez fönt van Pastebinen, ezt én megosztottam, úgyhogy whatever. Bárki, aki keresi, az megtalálhatja egyébként a neten. Jó obszek praktiszok vannak benne, úgyhogy igen, érdemes ezt megnézni.
Na de ha már szóba került a rendőrség, meg a nyomozás, ti tudjátok, mi az a blacklight?
Az nem az a fény, amivel a falon a cuccot keresik, a vért, meg a többi...
Meg a lepedőn, meg minden ilyesmit, igen. Tehát ez az a, ha valaki emlékszik az ilyen helyszínelős jelenetekre, akkor szokott az lenni, hogy egy szép tiszta szoba, lekapcsolják a lámpát, sötét van, és akkor ezzel a ilyen fura fényjel világító lámpával kezdik el ott szkennelni a dolgokat, és akkor minden rikítenek a testnedvek, meg a agyvelő, meg a vér, meg
az
minden
összes
a
válladékot.
Az minden, ami emberből jött ki, meg élőlényből, az ott más színnel világít. Na, igen, tehát ez a blacklight, és képzeljétek el, hogy van egy tool, amit szintén blacklightnak neveznek, és ez egy ilyen privacy inspector. Ja, blacklight matters. Ez egy valós idejű...
Ekkora fetyár vagy.
Ez egy valós idejű privacy inspector tool. Ugyanúgy, ahogy ezeket az anyagokat lehet keresni a valódi blacklight-tal a szobában, ahol mondjuk büntény történt, ezzel a websájtokat lehet átvilágítani, és privacy szempontból megmondja, hogy a szkennelt oldal az hány ad-trackert tartalmaz, tehát hány trackert gyakorlatilag, amik ilyen mindenféle reklámozási céllal történnek, és tudják követni az embernek a tevékenységét, meg hogy hány harmadik fél által biztosított cookie-t helyezel az oldal a böngészőben, hogy tartalmaz-e például lehetőséget arra, hogy monitorozza a billentyű leütéseinket, az egér kattintásainkat, meg ilyesmit, hogy Facebook pixelek vannak-e benne, Google Analytics van-e rajta, és akkor megmondja, hogy hány van ezekből, meg hogy milyen képességei vannak. És kipróbáltam, amíg beszélgettünk erről a dologról, a kólás könyvről, kipróbáltam, megnéztem a hackeslangos.show-nak a szájtját, hogy mit mond rá. Na, képzeljétek el, hogy van rajta egy ad tracker van rajta. Egyébként ezt tudom is, hogy micsoda. Ez az izé.
Igen?
Hát ez az Alphabet INC-nek a cucca, és ha jól tudom, az az izé. Az a, mindjárt mondom, micsoda, a Google lejátszó, vagy a hang lejátszó, vagy micsoda, ami be van oda integrálva, szerintem.
Ja, a Simplecast-nak a cucca.
Igen. Amiatt
az
van.
Az sanszos egyébként.
Illetve van Patreon miatt egy third party cookie ott, mert ugye ki van téve egy Patreonos gomb. Tehát nekünk kb. Ennyi. Na de, összehasonlítandó, megnéztem egy szintén magyar nyelvű informatikai biztonsággal és klímavédelemmel foglalkozó podcastnak a websájtját. Találtam rajta 9 ad trackert. 16 harmadik fél cookie-t, és figyelmeztet arra, hogy ez a website képes lehet a billentyűleütések monitorozására és az egér kattintásoknak a figyelésére is.
Jaj!
Érdekesség. Én azt mondom, hogy próbáljátok ki, nézegesítek meg a különböző websájtokat.
Meg egy keylogger telepíthetne mellé, és akkor...
Igen, tehát nézegessétek meg vele a websájtokat, és akkor látjátok, hogy, hogy melyik mennyire, nem azt mondom, hogy biztonságos, de melyik mennyire privacy központú.
Jó, de gondolom, ezt azért valamilyen szinten tudni kell értelmezni, hogy mit ad ki. Tehát ez olyan, mint a sandboxok a malware analízisnél, tehát hogyha nem tudod értelmezni azt, amit kidob, akkor nem
feltétlenül... magyarázatot.
Jó.
Ad hozzá de, magyarázatot. Tehát így van, hogy mit tudom, itt van például az, hogy... hogy aha. A website az képes monitorozni a keystroke-okat, és akkor itt leírja szépen, hogy a Blacklight detektálta azt, hogy session recorder van a weboldalon, ami trackeli az egér mozgását, a klikkeket, a tepeket, a scrollokat, és ilyen, és network activity-t, és így tovább, és így le van írva, hogy mit és hogyan. Úgyhogy ezért szerintem egy egész hasznos tool.
Szóval ez egy konkurens cybersecurity podcastnek az oldalán van, ami nem csak podcasteléssel foglalkozik. Egyébként tehát nem lepődtem, éppen pozitívat akartam mondani, hogy még mindig van, és egyre jobb. Tehát ajánlani azért nem ajánlom, de...
Mint igen, igen.
Ne, csak viccelek egyébként. De fiúk, lányok, nézzétek meg ezt a honlapot, mert ez így, nem lesz ez így jó. Olyan legyen a honlap, mint a Hekkés Lángosnak a honlapja. Példamutató. Csak egy Patreon link van.
Lehet rajta egy-egy tracker lehet rajta.
Igen, választhatok egyet. 16. Na jó, lehet, hogy nekik ez fontos egyébként. Vagy nem tudom, de megértem.
Bedobtam a linket, amiről beszélek most, bedobtam a, hogy hívják be, közösbe. Ha rákattintotok, akkor azt fogja betölteni, amit most megnéztem.
Igen, mindjárt rákattintok. Szenge, akarsz meg valamit mondani utolsó szó, Jogán? Te mint ex-kamu covidos?
Egy nagyon vicces és hasznos riporttal zárjuk ezt az adást. Megkeresett a kedvenc csapatom NordVPN. Azt mondták, hogy nézzek rá egy kiváló új kutatásukra, Cyber Risk Index 2020, ami arról szól, hogy a világban hol van a legnagyobb cyber risk, hogyha kimerészkedsz az információ szuperstrádára.
Kitalálom, a te utcádban.
Nem, hát épp az, hogy ott tök nyugi van.
Ja,
mert
nem, ott nincs, minden... mert hogy te előfizető vagy, illetve részvényes.
Na igen, mert hogy ugye, itt ebben a rangsorban, aki elől áll, az ugye ez most nem jó, hiszen ezek ugye negatív mutatók, szóval aki legelő van, ott a legnagyobb a cyber risk. Na de várjál, szóval az a lényeg, hogy 4 fő kategórián és 14 indikátoron keresztül vizsgálták ezt. Van ilyen szociális-gazdasági kategória, mekkora a lakosság, iskolázottság, elkereskedelem, van egy digitalizációs kategória, hogy mekkora az internetpenetráció, internethasználat, mennyi public wifi van, van egy cybersecurity kategória, hogy milyenek ott a törvények, kiberbiztonsággal kapcsolatban, illetve van egy bűnözés, az a cybercrime-mal kapcsolatos kategória, és ezekhez tartozott 14 indikátor. Na, és akkor ezek alapján a top 3 legnagyobb cyber risk, az Izland, Svédország és az Egyesült Arab Emirátusok lettek. Magyarország amúgy a 36. helyen áll ezen az 50-es listán. Na de ugye itt jön a poén, hogy hát mit is jelent ez a cyber risk, és ugye arról van szó, hogy azért Izland nyerte meg, meg feltűnő módon csak jóléti államok állnak elő, mert hogy ugye arról van szó, hogy...
Mondani, ez a Svédország, Izland, tehát azért...
Na de várjál, ez a lényeg, hogy... Azért állnak ott, mert hogy majdnem teljes az internet lefedettség ezekben az országokban, magasak a fizetések, elképesztően fejlett az elkereskedelem, és piszok magas a digitalizáció.
Így
magyarán,
van.
Ugye egy nyilvánvaló tételt bizonyít a riport, hogy minél jobban digitalizál vagy, annál nagyobb ugye a
veszély,
a támadási felületed, ezáltal igen, magasabb a cyber risk is. Szóval én nagyon vicces volt olvasni, mert ugye ez egy olyan lista negatív mutatókkal, ahol igazából szeretnék az elején lenni. Mert hogy ez azt jelenti, ugye, hogy egy
jó lenne
egy
olyan országban fejlett, lakni, mi?
Igen, egy jó országban laksz, és tényleg csak kiírtam az egyik ilyen mondatot, azt mondja, Northern Europe, the most dangerous place in the world to be online.
Igen.
És így elgondoltam magam, hogy hú, basztus, tényleg elkezdem, hogy a norvégok rettegnek, meg a hasonszörűek, és hát az 50-es helyen, ahol a legnagyobb nyugi van, India.
De ne, ne, ne.
És elképzelem, akkor... milyen boldogok szegények, ahol ugye felsorolja a riport, hogy alacsonyak a fizuk, nem nagy az internet penetráció, az okos eszközök száma nem annyira magas, és így tovább. De legalább jól tudnak aludni, mert náluk a legalacsonyabb a cyber risk.
Igen, ezt enni nem tudnak, de legalább aludni milyen jól adnak, mert ugye a cyber fenyegetettség nagyon alacsony.
Így van.
Tehát érted?
Így van.
Fogadjuk, hogy Észak-Korea is nagyon magasan van ezzel a listán. Fogadjunk. Bármilyen veszélyesek a hackereik, akik nincsenek?
Gondolom egyébként, hol van, ez úgy van. Ez úgy van szerintem egyébként, hogy akik elől állnak a listában, ott igen, a kibertérben ott nagyobb a veszély, és a fizikai térben meg, az utcán ott nagyobb a biztonság, hiszen inkább, tehát nem nincs nálad készpénz, mindenkinek van mobilja, méghozzá mindenkinek jó minőségű mobilja van, hiszen mindenkinek van jó keresete, vagy sokaknak. De lényeg az, hogy ahol viszont mondjuk, tehát ami hátul van, ott meg ugye a kibertérben vagy biztonságban, mivel igazából be sincs kötve a lakásodba a kibertér.
Pontosan.
És az utcán meg, vagy veszélyben,
meg
mert,
nem vagy,
mert, igen, mert bocs. Oda tevődik át a bűnözés.
Igen, hát pontosan, szóval, hogyha meg nem is vagy ugye fontos célpont, hiszen alacsony fizetések vannak, és itt tovább nem nagyon vásárolsz a neten. Úgyhogy ez egy ilyen, hát nem tudom, egy riport a nyilvánvalóról. Azért belingelem, ha nagyon unatkoztok, olvassátok el.
Nyilvánvaló kapitányék csinálták, biztos.
Igen, igen.
Annyira kiábrándító szokott lenni egyébként Magyarországon látni a 3000 forintos kamu villanyszámlákat, meg ezeket a dolgokat, amiket azért csinálják, hogy az ember azonnal rá meglátja, hogy úristen, 3000 forintos villanyszámla, mi lesz velem így? És azonnal rákatni az a kamu villanyszámlára, tehát legalább egy 20000 forintos kamu villanyszámla lenne, vagy valami.
Erről van egy rövid sztorim egyébként. Képzeljétek el, hogy volt egy ilyen rossz szokásom, hogy nem fizettem be időben a fűtésszámlát, hanem mindig egyel előzőt fizettem be. És ezért az egyik számla mindig lemaradásban volt, és emiatt jöttek a fizetési felszólítások, és mindegyiknek volt egy 100 forintos költsége.
És soha nem láttam ilyet.
Biztos vagyok benne, de ezért mesélem, hogy képzeljétek, ilyen is van. És, és egyszer...
Power user vagyok.
Igen, és egyszer úgy voltam vele, hogy úgy utolértem magam, és már nem kellett ezt többé játszani, és a számlákkal még mindig jöttek a felszólító összegek, amik így összegyűltek. Hát gondoltam, hogy kérek körül egy külön csekket, mert ezt külön akartam befizetni. Úgyhogy felhívtam az ügyfélszolgálatot, és mondtam ott a kisasszonynak, hogy hát nekem vannak ezek, és erről szeretnék külön csekket, mert igazából dínetben nem jön be a felszólítási összeg, és csekken meg egybe jön a számlával, de én azt dineten fizetem, tehát így szét kéne bontani, ha ez a lényeg, és akkor mondta, jó, utána néz, azonosítsam magam. És akkor azonosítottam magam, nézi, azt mondja nekem a telefonban, hogy te jó ég. És akkor mondom, mi a baj? Hát ez egy elég nagy összeg. Mondom, mióta gyűlnek ezek így 100 forintosával? Nem mondom, nem tudom, mert egy ideig volt ez, hogy így késett a számla. Mert azt mondja, itt van 2300 forintnyi elmaradás. És akkor mondom, oké, kicsit megijedtem. Akkor kérhetnék erről egy csekket. Ja.
Azt hittem, egy Confidis hitelt kell rá felvenni.
Én is egy kicsit így elindultak a izzadság cseppek a homlokomon. Ja, de ez a 3000 forintos villanyszámla is, amit mondtál, ez is egy kicsit erre. Tehát ez jutott eszembe, hogy te jó ég.
Igen. De egyébként ez jó, hogy mondtad, mert én nem szoktam kibontani a leveleket, amiket kapok, és már csak díneten, vagy nem ott eset, vagy egy másik platformon szoktam fizetni ezeket a számlákat. Remélem, hogy én... Na mindegy. Egyelőre még minden megy, tehát van áram, van víz, van... Mi szokott még lenni? Internet, igen, az is van. De megnézem, ez egy jó ötlet, most mindjárt megnézem, hogy mi van ezzel.
Na hát srácok, köszi szépen a sok sztorit, amit megosztottatok. Mindjárt 8 óra, úgyhogy én lépek, megyek, lecsúszok az ereszen. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Puszott, a könyvbe lábadt a szemem. Sziasztok!